Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Irodalom.
A Petőfi Kulturális Ügynökség Palack Posta címmel országos irodalmi pályázatot hirdet. Olyan alkotni vágyókat keresnek, akik szeretnek gondolkodni, kérdezni és írni, és akik szerint a magyar irodalom nem emlék, hanem ma is élő, vitára hívó beszélgetés. Arra hívnak, hogy mai fejjel reflektáljunk a magyar irodalom nagy alakjainak műveire. Mit mond ma József Attila, Kafka, Margit, Vörös Sándor, Polcelem, Jókai Mór, Szabó Magda vagy Márai Sándor? Mi az, ami még mindig érvényes? Mi az, amivel vitatkozunk? És mi az, ami elindít bennünk valamit? A forma szabad, írhatunk személyes reflexiót, új értelmezést, képzeletbeli párbeszédet egy szerzővel, vagy akár egy régi szöveg mai megszólítását. A Palack Posta több mint egy irodalmi pályázat, egy olvasás népszerűsítő és közösségépítő kezdeményezésről van szó, amelyben meg akarjuk mutatni, hogy a könyvek beszélgetéseket indítanak, gondolatokat mozdítanak meg, és személyes élménnyé válhatnak.
Fesztivál.
Kétnapossá bővül az idén 5. alkalommal megrendezett három város kerékpáros fesztivál. Békés Csaba, Gyula és Békés triója idén egy új program elem révén kibővül Szabadkígyossal is, május 16-án és 17-én. A főszervező Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke Opauszki Zoltán elmondta, hogy a bringázás hete lesz a május 11-i hét Békés vármegyében, mert május 13-án rajtol a Tour de Hongrie profi kerékpáros verseny is Gyuláról, ezért szervezték ekkorra, a megszokotthoz képest egy héttel korábbra a három város kerékpáros fesztivált is az amatőr kerékpározóknak. A május 16-i körtúra csak nem 50 kilométeres távon járja be a három közép-békési település, Békés Csaba, Békés és Gyula legszebb részeit. Minden évben más település látja el rotációs rendben a házigazda szerepét. Idén Békés városa lesz a kiinduló pont, de bárki bárhol csatlakozhat az évről évre egyre több kerékpárost vonzó túrához, vagy akár maradhat is egy helyszínen, mert mindenhol színes kiegészítő programokkal várják az érdeklődőket. Kálmán Tibor Békés polgármestere a fesztivál céljának a települések együttműködése mellett az aktív életmód népszerűsítését nevezte, és elmondta, ők este a békési hajó kikötőben élőzenés szabadtéri koncerttel várják a látogatókat. Görgényi Ernő Gyula polgármestere arról beszélt, hogy miközben a települést elsősorban a fürdő, a vár, az Almási kastély, vagy nyáron a Gyulai Várszínház miatt keresik fel a turisták, a rendezvénnyel az aktív turizmus iránt érdeklődőket is meg tudják szólítani. Hozzátette, hogy a várban, a kastélyban és a Ladics házban várják kiegészítő programokkal a résztvevőket, hozzátartozókat, valamint belvárosi városnéző sétát és szabadulószobás kalandokat is szerveznek. Szarvas Péter, Békés Csaba polgármester elmondta, tavaly rendezték meg először a városban az országos triál bajnokságot, amelyre idén is a békési megyeszékhelyen május 16-án kerül sor. A verseny délben kezdődik, és az esti órákban különleges kivilágítás mellett egy új programmal, Speed Trial attrakció versennyel is bővül. Újdonság, hogy május 17-én vasárnap első ízben rendezik meg a Wengheim 50 kerékpáros teljesítményfutamot a Békés Csaba Gyula Szabadkígyós Békés Csaba útvonalon. Az új programelem bevezetésével a sportosabb, nagyobb tempót kedvelő kerékpárosokra gondoltak a szervezők. Szabadkígyós polgármester elmondta, hogy kiegészítő elemként ők a Wengheim kastélyt körülvevő majorság, a tanyasi életformát bemutató múzeumként működő, nemrég felújított Schweizerei körül szerveznek programokat elsősorban a kisgyermekes családok számára. Lesz hintózás, szalma a labirintus és főzés is.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A bencés örökség Tihanytól Pannonhalmáig. A Balaton fölé magasodó Tihanyi apátság és a Dunántúl dombjai között emelkedő Pannonhalmi főapátság épületei évszázadok óta őrzik a bencés rend szellemiségét. Ha elindulunk, a két helyszín között nem csak templomokat és kolostorokat fedezhetünk fel, hanem gasztronómiai élményeket, különleges tájakat és olyan történeteket, amelyek összekötik a magyar múltat a jelennel. Utunkat a Balaton egyik legmeghatározóbb épületénél kezdjük. A Tihanyi bencés apátság 1055-ös alapító leveléről híres, amely a magyar nyelv első fennmaradt szórványemléke. Amikor felérünk az apátság dombjára, azonnal megértjük, hogy miért választották a szerzetesek ezt a helyet. A tó különleges fényei, a levendulával teli kertek és a csend együttese ma is hatással van az emberre. Az apátság a Balaton térségének egyik legfontosabb szellemi központja, ahol a bencések az imádság mellett gazdálkodással, oktatással és a környék kulturális életének formálásával is foglalkoztak. A templom barokk belső tere és a kripta évszázadokra nyit ablakot, a látogató központban pedig modern szemlélettel mutatják be a rend történetét. A környéken tett séta során a Levendulaház látogató központ és a Tihanyi Óvár vulkanikus tanösvénye is szép kiegészítő program. Tihanyból Pannonhalma felé utazva több olyan települést érintünk, ahol a bencés hatás még ma is tetten érhető. A Bakony belső vidékein haladva érdemes megállnunk Bakonybélben, ahol a Szent Mauritius bencés monostor évszázadok óta a csend és az elvonulás helye. A bencések már a középkorban megtelepedtek itt, a sűrű erdők és források között, tudatosan választva a világtól elzártabb környezetet. Ma is működő közösség él itt, akik nyitott kapukkal várják azokat, akik szeretnének kiszakadni a zajból és megérezni, mit jelent a bencés óra et labora a Bakony szívében. Tovább haladva az Ircen is ajánlatos megállnunk. A Bakonyi Természettudományi Múzeum és az Apátsági Könyvtár, bár ciszterci örökség, jól kiegészítheti kirándulásunkat. A Pannonhalmi Főapátság nem csupán egy kolostor, hanem önálló világ. 996-ban Géza fejedelem idején jött létre, és a magyarországi bencés rend központjává vált. A szerzetesek itt évszázadokon át meghatározó szerepet vállaltak az oktatásban, a könyvkultúrában és a mezőgazdaság fejlesztésében. A monostor ma is élő közösségként működik, nyitva áll a látogatók előtt is. A hegyre felérve a látogatóközpont modern terén átjutunk el a több mint 1000 éves falakhoz. A bazilika egyszerűsége és akusztikája egészen különleges élmény. A könyvtár barokk terme pedig az egyik legszebben megőrzött kulturális tér Magyarországon. Kiállítások, koncertek, irodalmi események és tematikus séták sorával várnak bennünket egész évben.
Elárasztanak minket a visszajelzések, a főnökeink, a kollégáink, a családtagjaink elmondják véleményüket a teljesítményünkkel, a viselkedésünkkel, vagy akár a megjelenésünkkel kapcsolatban. Persze visszacsatolás nélkül nincs fejlődés, de a visszajelzések fogadásakor két ellentétes emberi vágy kerül konfliktusba. Tanulni, fejlődni akarunk, ugyanakkor azt is szeretnénk, ha elfogadnának minket úgy, ahogy vagyunk. A cégek sokat költenek arra, hogy a munkatársaikat megtanítsák, miként értékelhetik egymást hatékonyabban, de ettől még a feedback címzetjeinek hozzáállása nem változik, és a visszajelzéseket nem tudják megfelelően hasznosítani. Douglas Stone és Sheila Heen Köszönöm a visszajelzést címmel írt könyvet, amely Dolcsák Dánielnek, a Shiva Force marketing kommunikációs igazgatójának köszönhetően jelent meg a HVG kiadó gondozásában, úgyhogy vele beszélgetünk most.
Azt írják a szerzők, hogy egy nemrégiben elvégzett felmérésben a válaszadók 51%-a nyilatkozott úgy, hogy a teljesítmény értékelésük igazságtalan vagy pontatlan, és minden negyedik alkalmazott jobban retteg a teljesítmény értékeléstől, mint bármi mástól a munkavilágában. Szerintem ez jó kiinduló pont.
Kezdeném onnan, hogy amikor magát a könyvet egy kedves barátom ajánlott, kifejezetten egyébként azzal a céllal, hogy szerint ez Magyarországon általában egy kulturálisan nehéz probléma, és hogy nagyon sokszor vagyunk akadályoztatva egyáltalán, hogy elmondjuk a dolgokat, vagy azt, hogy hogyan fogadjuk be azt, amit mások mondanak. És elkezdtem olvasni, nagyon meglepődtem, hogy alapjában én magam például egy kritikus embernek gondolom, ami ugye két dologból tevődik össze, hogy ránézek valamire, akkor nem tudom, azt szét tudom könnyen szedni, megértem, hogy mondjuk így hol van mondjuk egy gyenge pontja, és nem szokott problémát okozni, hogy elmondjam. De hogy ennek ellenére ez nem ennyire egyszerű, hanem nagyon sokszor maga a kontextus, hogy jó helyen mondom el, ahogy elmondom, az akkor azon a módon esik le a túloldalon, arra számít, vagy arra van-e szüksége a másik embernek, ez nagyon sokféle lehet. És maga a teljesítmény értékelés a vállalatoknál az pont ugyanilyen okból tud jó vagy rossz lenni, és a nagy vállalatoknál ugye ezek az éves értékelések, nagyon sokszor szerintem már szinte feleslegesek, és van nagyon sok olyan nagyvállalat, aki ki is vezette ezt ilyen globális nagyvállalatok, mert tényleg nincs annak értelme, hogy mondjuk 11 és fél hónapon keresztül valaki kapálgat, és akkor egyszer csak megmondják, hogy bocs, nem jó.
És ezt az év végén tudja.
És az év végén megtudja, hogy nem volt rendben. És azt gondolom, hogyha valakinek az éves értékelésén új információ kerül a birtokába, akkor ott nagyon-nagyon el van rontva valami a folyamat közepén. Tehát, hogyha ő nem érezte, vagy hogyha nem mondták neki, hogyha ez nem derült ki, akkor az már önmagában el van rontva, és ettől függetlenül egyébként lehet egy jó funkció egy éves teljesítményértékelésnek, mert pontosan akár mondjuk nálunk a Siaforce-ban is, ugye mondjuk 2 hetes ciklusokban dolgoznak az emberek, de attól függ, 4 években gondolkodunk, vagy évek, tehát nagyon fontos néha leszúrni egy zászlót, letenni egy mérföldkövet, hogy most akkor eddig eljöttünk idáig, és akkor innentől pedig megyünk tovább egy másik irányba, ugyanabba az irányba visszafordulunk. Tehát ilyen szempontból ezek fontosak, ezek a pontok, de nem csak ezek vannak, hanem folyamatosan muszáj valahogy kapcsolatban maradni.
Ennek a könyvnek nagy erénye, azt figyeltem, hogy annyira aprólékosan megvizsgálja ezt a visszajelzés adását és a visszajelzés fogadását is, hogy rengeteg felismerést hoz az olvasónak. Soha nem gondolkodtam rajta, ahogyan itt írja, hogy van 3 trigger, ami gátolhatja a visszajelzést, az igazság trigger, a kapcsolat trigger és az identitás trigger. Meg kell vizsgálni, hogy az a visszajelzés, ami jön, az most milyen módon érint engem. Te gondolkodtál ilyenen, hogy fú, az nekem most miért esik rosszul? Azért, mert nincs igaza, vagy azért, mert ő mondja, vagy azért, mert nekem teljesen más a képen magamról?
Azért vagyok benne biztos, hogy ezek tényleg így vannak, mert némelyiket saját magamtól is felfedeztem ugye az évek során, de hogy nem raktam rendszerbe, tehát hogy ezt a tipizálást ezt szerintem nem fogja senki magától megcsinálni, de azt érezhetjük, hogy néha habár tudom, hogy jó szándékkal mondtam valamit, de hogy amiatt egyébként, mert ő a főnököm, amiatt, mert ő egy konkurens, amiatt, mert ő egy mellettem lévő munkatárs, akinek ugyanaz a sikerfaktora, mint az enyém, ezért valahogy ez máshogy csapódik, de hogy ez tényleg érdekes, és köszönöm, ne fejtsük most ki ebbe a rövid beszélgetésbe, hogy ez a 3 trigger, ez mit akar pontosan, de hogy akkor van még mellette a másik 3-as felosztás, amivel szintén operál a könyv, hogy mondjuk milyen típusa lehet a visszaadásnak, ugye ez a dicséret, a coaching, a tanácsokadása, illetve a valódi értékelés, amikor értékeljük, és hogy ez is nagyon furcsa, hogy éppen mondjuk, hogyha valakinek azt mondja, hogy ügyes vagy, de ő arra várt volna, hogy mondd meg, hogy akkor most ez 2-vel többet kellett volna oda tenni, vagy 2-vel kevesebbet, akkor ebből is lehet egy elcsúszás, de én a könyvet mostanra már így többször olvastam, és mindig arra jutok a végén, hogy szuper lenne, hogyha így menet közben egy szituációban lenne arra kapacitásom, hogy lejátszam ezeket a meccseket, mert általában nincs. Tehát amikor ott vagyok egy élethelyzetben, és kapok, vagy adok egy visszajelzést, akkor meg tudjam ezeket mérni, mert most már értem az összefüggéseket, meg megismertem ezeket a típusokat, de általában ezeket legjobb esetben is csak utólag, hazafelé, vagy otthon, vagy a szituáció után, vagy akár egy konfliktus után tudom lejátszani, hogy igen, akkor értem, hogy itt ez volt a probléma, tehát mondjuk ez elemzés. És valószínűleg, hogyha ezt értjük, meg gyakoroljuk, akkor lehet, hogy egy következő helyzetben már egy picit más alapállással lépünk bele, de hogy szerintem az nem egy reális elvárás saját magunktól, hogy ezt folyamatosan, mint hogyha az ilyen Matrixban élnénk, így magunk előtt tartsuk ezt a rendszert, de abban tényleg segít, hogyha mondjuk van egy helyzet, amire úgy érezzük, hogy igazságtalan, vagy úgy érezzük, hogy nem jól sikerült, akkor meg tudjuk fejteni, hogy miért. És hogy nekem mondjuk ez sokat segít, ez nem lesz az, hogy kevesebb ilyen típusú konfliktusom lett, de legalább értem, hogy miért.
A kócsolással azért lenne érdemes foglalkozni picit többet, mert ugye itt arról van szó, hogy nem csak, hogy visszajelzést ad, hanem szeretné meg is tanítani, vagy meg is indokolni alaposabban, hogy mi lehet a probléma, és hogyan lehetne azt jobban. De nem biztos, hogy attól, aki adja ezt a tanácsot, attól jól elfogadjuk.
Valószínűleg az is lehet mögötte, hogy ez lehet ebből akár generációs kérdés
abszolút,
is faragni.
Abszolút, pont ez, igen. Meg hierarchia szempontjából is
igen.
Nagyon fontos.
És hogyha azt a feltevést elfogadjuk, hogy Magyarországon ez egy hiánypótló írás és hiánypótló gondolatmenet, akkor ennek talán az egyik alapja az lehet, hogy az itteni rendszerek, struktúrák, vállalatok, vezetési gyakorlatok azok sokkal inkább a hierarchiára és az utasítások követésére épülnek, és sokkal kevésbé mondjuk egyéb, mondjuk ilyen lazább vagy rugalmasabb együttműködési formákra. És maga a kócsolás, amit említettem, valójában az azt szeretné elérni, hogy az egyik ember tudja irányítani a másiknak a cselekedét, anélkül, hogy erre rákényszeríteni. És hogy ez valóban nem annyira könnyű, és egyébként attól szerintem teljesen független, hogy ezt mondjuk egy munkahelyi környezetben tesszük, vagy mondjuk a játszótéren egy másik gyereknek az anyukájának szeretnénk valamilyen javaslatot adni azzal kapcsolatban, hogy szerintünk mondjuk, hogy kell csinálni. Szerintem ettől teljesen független, itt pont az a lényeg, hogy a kényszer nélkül hogyan tudunk hatással lenni egy másik emberre.
Köszönöm a visszajelzést. Hogyan fogad jól, építs be és fejlődj tőle, még akkor is, ha nem releváns, igazságtalan, rosszul adják, és őszintén szólva egyáltalán nincs hozzá kedved. Douglas Stone és Sheila Heen hasznos, alapos és szórakoztató könyvéről Dojcsák Dániellel, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. A könyv a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.